Érdekes, és nem mindennapi hírek érkeztek Zimbabvéból az elmúlt napokban. Zimbabvé korábban Dél-Rodézia egy Magyarország területénél négyszer nagyobb ország Afrika déli részében. Északon a Zambézi, délen a Limpopo völgye határolja. Dr. Mihály Balázs három esztendőt töltött Zimbabvéban, és hát lényegesen jobban látja a helyzetet. Most már egy picikét távolabbról is, mint ahogy mi innen Budapestről. És talán azt is el tudja mondani, Balázs, hogy mi történt ott napjainkban, és az miért fontos, vagy éppen miért nem fontos. Dr. Mihály Balázs van a vonal a túlsó végén. Szerbusz Balázs, szép napot neked!
Jó reggelt, Magyarország! Sziasztok!
Szia!
Az, hogy mi történt, majd egy-két hónap múlva megmondom. Itt még senki sem lát biztosat. Egyet tudunk, hogy katonák átvették a hatalmat. Hogy milyen céllal, azt még nem tudjuk, mert rengeteg cél lehet. Lehet, hogy egy ravasz hatalom átmentési kísérlet, hiszen Mugabe is felesége, köszönik, jól vannak állítólag. Lehet, hogy katonai államcsíny. Lehet, hogy a uralkodó párt, a ZANU-PF egy reformja, és mert ott azon belül is megosztottak már a vélemények. Nos, hát, hogyha az elején kezdjük, akkor mindjárt vágjunk bele abba, hogy hogy történt az angoloktól a hatalomátvétel. Ez még a 60-as években elkezdődött egy felszabadítási harcmozgalom, és 1980-tól papírforma szerint Mugabe elnök átvette a hatalmat. Igen, de hogy vette át a hatalmat? Úgy vette át a hatalmat, hogy nagyon sok előző forradalmárnak vagy önszántából le kellett mondania a forradalmár szó használatáról, vagy megfosztották tőle, vagy hősi halottá vált. Így hát létre kellett hozni a mártírok temetőjét, mert annyi volt forradalmárnak kellett meghalnia. Akik megmaradtak, egy ZANU-PF nevű pártba tömörültek, de ez a 80-as évek, úgyhogy ezek az emberek ma már vén csatalóak, csatragányok, és körömmel, mint foggal körömmel ragaszkodnak a hatalomhoz.
Mugabe sem egy tinédzser, hogyha belegondolok.
Én még fiatal korában voltam ott Zimbabvében, amikor még csak 83 éves volt, de már akkor is a sejtjei felmondták részben a szolgálatot, mára mondhatni, hogy teljesen. És ez a 83 éves, most már 93 éves úriember feleségül vett egy nálánál 40 évvel fiatalabb hölgyet.
Igen, itt tudni kell.
És ezt azért kell tudni, nem mintha intimitást akarnék elárulni az életükről, hanem Grace, aki már 50 éves, ugye megjött a kedve a hatalomhoz, és gyakorlatilag ő nagyon benne van abban, hogy a vén csatalovak pártját, a ZANU-PF-et megossza, és úgymond egy fiatalabb erőt hozzon az uralkodó párton belül életre. És lehet, hogy innen fúj a szél. Lehet, hogy éppen ezzel ellentétes szél fúj. Mit értek ez alatt? Lehet, hogy onnan fúj, hogy ez a Gracie hatalomátmentésnek egyik eszköze, ez a bizonyos katonai hatalomátvétel. De lehet, hogy pont ezzel ellentétben a katonáknak jutott eszükbe fűha, nehogy ez a fiatal nő legyen fölöttünk, és inkább ezt a puccsot végrehajtsuk, és legyen valami, ami utána kiforja magát. Tehát egy a biztos, nem látunk semmit konkrétan, de azt tudjuk, hogy egy ilyen hatalomátvétel Zimbabvén belülről nem jöhet létre, csak valami nemzetközi erővel.
Afrika többi országa mennyire lehet ebben benne?
Inkább azt mondanám, hogy Dél-Afrika, mert a többi, a környező országok, hogy már indiferensek politikailag, hiszen épp olyan szegénység van azokban is, mint itt. De itt azért csúcsszegénység van, és még egy gondolat erre kitérek, hogy a Zimbabwe győztes a világon az infláció mértékét tekintve, hiszen 1 millió százalék fölötti az éves infláció, ez borzasztó nagy.
Hát nagy.
A pénzük nem ér semmit, és ezért, hogyha pénz, akkor amerikai dollárt használnak, vagy az aranyat. Ugyanis leásnak a földbe, és valamit találnak, hiszen ez egy gazdag ország, tele van természeti kincsekkel. És gyakorlatilag, hogyha találnak aranyat, az átcsempészik Dél-Afrikába, és ott randra váltják helyi pénzre, és azon bevásárolnak, és így élik meg a mindennapjaikat. És ezt hívják cross-border tradingnek, úgymond határokon átnyúló kereskedelemnek, amit magyarul csempészkedésnek hívunk, de ha ez nincs, akkor viszont nem éli meg a holnapot az illető. Tehát az ország javarésze vagy átmegy bűnözni, vagy átmegy prostitúcióval pénzt szerezni, vagy ebből a úgymond cross-border tradinggel éli meg a jövőjét. Tehát hivatalosan nincsenek állások se. Mondjuk 20-30%-ban vannak ilyen állami besugórendszerek, de egyébként nincsenek.
Mennyire befolyásolja ez Afrika többi országának egyrészt a megítélését itt a világban, vagy pedig mennyire befolyásolja a zimbabwei helyzet Afrika többi országát?
Gyakorlatilag ez egy állatorvosi ló. Ezen egy ország képen lehet elemezni gyakorlatilag Afrika valamennyi betegségét. Így körülbelül az, hogy mit hoztak a felszabadítási mozgalmak a gyarmatrendszer felbomlása után, mit eredményezett a határtalan szabadság eufória, ami eltartott 40 évig és sehova nem vezetett. Mit jelent az, hogy gyakorlatilag Afrika népessége ma kocsit vezet, és iPhone-t hallgat, és kompjútert kezel, de nem képes az önrendelkezésre, nem tudja megszervezni önmagában saját jövőjét, és ráhagyatkozik valamire. Tehát ma gyakorlatilag egy érdekes Afrika képünk van, ami próbálja megtalálni a helyét a globalizált világban, de még ez a hely nincs meg, ugyanis önmagával nincs tisztában. Uh-huh. Csak akkor tudjuk önmagunkat elhelyezni, hogyha önmagunkat tisztában vagyunk. Itt ez a kép nincs meg, és ez Zimbabwe-re különösen értelmezhető.
Szóval egyelőre nem lehet tudni, hogy mi lesz, hogy mi van, azt a cselekedeteket lehet látni, meg olvasni, meg nézni, meg mindenfélét a kor technikájának megfelelően, de hogy mire megy ki a játék, azt még igazából nem lehet tudni, arra várni kell, hogy ez kiderüljön.
Várni. De gondold el, Laci, hogyha te egy nemzetközi szintű politikus vagy, mondjuk Amerika, vagy Kína elnöke, vagy stb. Tehát ezen a szinten az emberi tényezők nem játszanak szerepet. Ezen a szinten az játszik, hogy Zimbabwe egy nagyon gazdag ország. Uh-huh. És stratégiailag is meghatározó szerepe van, mert ott van Afrika déli térfelének a közepén, és híd ide-oda, amoda. Olyan törzsek lakják, amik észak felé is, meg dél felé is kapcsolatot jelenthetnek. És olyan bányakincseik vannak, hogy egy bányában 8 vagy 9 féle igen értékes anyag hozható felfőre. Úgyhogy fantasztikus egy hely, és az alapítója John Cecil Rhodes, róla kapta Rhodesia a nevét, nem hiába hagyta el Dél-Afrikát, Pretóriát, Durbant, és váltott át erre a területre, mert sokkal gazdagabbnak ítélte. És létrehozott egy országot, aminek virágzása 80-as évekig tartott. És hát azóta meg egy igen erős leépülésnek vagyunk a tanúi, de ez tetszik, hogy minden, már a világ látja.
3 évig a Zimbabwe-ban, mit csináltál a 3 alatt ott?
Gyakorlatilag, amikor ottem, egy kalandvilág.
Mint annyi helyre ebben a
világban. Vettem rá, hogy még bemed Afrikába egy tojombit, amivel elhatároztuk, hogy új életet kezdünk Zimbabwe-be, és taxizni fogunk, és ezzel milliókat fogunk keresni.
Ez jó ötlet.
Ez jó ötlet volt, mert pont azt az időszakot választottuk, amikor a fehérek elleni pogromokat vitelezték.
Választani tudni kell.
Igen, de még oda menet is citává lőtték ezt a kocsit, ugyanis az volt a divat, hogy ha eladnak a kikötőben egy autót, ami aránylag csábító áron és jó állapotban van, azt még útközben visszalopják. Na most mi erről nem tudtunk, és inkább lőttek minket, de nem adtuk vissza, és meg tudtunk menekülni. Minden esetre ezt a Lukas autót, ami szitává volt lőve, és egy golyó se ért minket, azt le tudtuk úgy vámolni, hogy volt nálunk egy rendőrségi jegyzőkönyv, hogy nem mi lukasztottuk ki. Tehát ezzel a levámolt autóval népszerűséget élveztünk Bulawajóban, ez ma is Zimbabwe második legnagyobb városa Harare után, és gyakorlatilag városok közti iránytaxizással foglalkoztam az első időszakban, majd amikor állandóan lekaszált a rendőr, mert hogy ők abból élnek, ugye, hogy lekaszálják az embert, és leveszik azt, amit le lehet tőle, akkor láttam, hogy ez egy nem jövedelem az ő. Uh-huh. Akkor trükköket találtam ki, beöltöztem papnak, és még az öreg asszonyok az autóba bele is mentek a játékba, még zsoltárokat is énekeltek a checkpointoknál, de amikor ezeknél a checkpointoknál látták, hogy egy pap már negyedszer teszi meg két városhoz a távolságot, ez eltűnt nekik. Tehát ilyenekkel próbálkoztam, de nem jött össze, majd utána 2,5 évig Bulawajó városában egy mecsetben voltam hitszónok, tehát gyakorlatilag ebből éltem, hogy a csütörtöki úgymond esti áhítatot és a pénteki istentiszteleteket vezettem le, közben pedig ugye a vallási tanításokat
folytattad. Balázs, hogyha belegondolok, a te agrármérnökséged mellett mi mindent csináltál ebben a világban és főképpen Afrikában, most már a Korán után egyszer ezt meg kellene írnod.
Ez megtörtént, és Mosoly a pokolból címmel megjelent. Na, de ez nem a reklám helye.
Dehogy nem, ez egy fontos reklám volt. Balázs, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Zimbabwe ügyben nem lettünk igazából okosabbak, de hát majd eljön az az idő, amikor okosabbak leszünk. Bár ha visszagondolok a mi beszélgetéseinkre, soha semmiből nem lettünk okosabbak, de beszéltünk róla.
Nem fog megzavarni minket a tudás.
Soha. Köszönöm szépen, szép napot. Köszönöm. Neked, Balázs.
Sziasztok.
Sziasztok.